Kedves hallgatóim, a katolikus gondolkodás 19. századi megújulásának fontos állomása a skolasztikához való visszatérés előzménye Platón és Arisztotelész újrafelfedezése volt. Ebben a munkában játszott úttörő szerepet Friedrich Adolf Trendelenburg, német filozófus, a katolicizmushoz közel álló laikus evangélikus gondolkodó, a modern arisztotelizmus egyik megteremtője. Polgárcsalád gyermekeként született 1802-ben Eutin nevű kisvárosban, Kiel-Lipcse Berlin Egyetemén tanult, Hegel és Schleiermacher növendéke volt, ám kezdettől elégedetlenül tekintett a korabeli német idealista bölcseletre. 1826-ban házi tanítóként helyezkedett el, majd 33-ban lett a gyakorlati filozófia és pedagógia professzora a Berlini Egyetemen. Trendelenburg gondolkodói programjának lényegét a hegeli idealizmussal szemben Platón ideatanára és Arisztotelész logikai és lélekfilozófiai írásaira igyekezett alapozni, de közben átértelmezte Arisztotelész néhány alapvető fogalmát is. Így ismeretelméletében az ismeret tárgyak és a megismerő szemlélet önállóságának megőrzése mellett törekedett a lét és gondolat egységének, mint a metafizika igazi lényegének bizonyítására, a két valóság autonómiáját és kapcsolatát, a konstruktív mozgás, mint nem mechanikus világelv létével magyarázva. Nézete szerint a gondolkodás mozgása a világ mozgásának tükre és leképeződése, e kettő pedig egyaránt teleológikus, célszerűségi, a valóság végső egységét mutató folyamat. Végső soron a gondolat és a lét egységének az a biztosítéka, hogy Isten gondolatai a lét forrásai, a lét jelenségeinek a gondolat eszközeivel való nyomon követése azonban tisztán bölcseleti úton nem lehetséges, az isteni lényeg felismeréséhez való eljutás folyamatában. Az isteni akarat Trendelenburg etikájának is középpontja. Az ember létét lényege kötelességszerű megvalósításának kötelmeként birtokolja, egyetemes erkölcsi céljaiban tehát azok felé az eszmék felé kell törekednie, amelyek valójában Istent jelentik a számára. Trendelenburg népszerű és sikeres tanárként komoly szerepet játszott a 19. század derekának bölcseleti fejlődésében és a katolikus filozófia, teológia megújulására is hatott. Arisztotelész stúdiumai, az arisztotelészi logika rendszerét elemző munkái széles körben hatottak a klasszikus idealizmus és a virágzó romantika utáni német szellemi életre. Követői közé tartozott Franz Brentano, Hermann Cohen, Wilhelm Dilthey, Eugen Düring, Hans Fahinger, a korai neotomista Georg von Hertling és Otto Willmann is. Trendelenburg 1872-ben halt meg Berlinben. Trendelenburg tanítványa a katolikus filozófia megújításának fontos alakja volt Franz Brentano. Brentano nagymúltú katolikus értelmiségi család gyermekeként született 1838-ban a Boppard melletti Marienbergben. München, Würzburg, Berlin egyetemén tanult filozófiát, az utóbbi helyen Trendelenburg tanítványa volt. Ezt követően teológiát tanult Münchenben, és 1864-ben pappá szentelték. Rövid lelkipásztori gyakorlat után a Würzburgi Egyetemre nyert a bölcselet tanárává kinevezést. A pápai tévedhetetlenség körüli vitában a tervezett dogma ellenzői közé tartozott, és bár utólag elfogadta az első vatikáni zsinat döntését, 1873-ban a német kultúrharc derelőjén elhagyta a papi szolgálatot. Idővel formálisan is kilépett a katolikus egyházból, hívő elkötelezettségét azonban töretlenül megőrizte. Az 1870-es évek végétől a Bécsi Egyetemen tanított filozófiát, majd független filozófiai íróként Firenzében és Zürichben élt. Brentano filozófiai munkáiban Arisztotelész rendszerének feltárását, gondolatai felelevenítését tekintette feladatának, az újkori gondolkodók közül pedig Leibniz nézetei hatottak rá. Fő szellemi ellenfelének Immanuel Kant bölcseletét és az általa logikailag megalapozhatatlannak ítélt német idealizmust tekintette, amely jelenében a filozófiai realizmus klasszikus hagyományához igyekezett visszatérni. Így nem vetette el a metafizika művelésének lehetőségét, ám ez szigorúan tapasztalati kiinduló pontból természettudományos módszerek alkalmazása révén vélte megvalósítani. A logikailag hibátlan, empirikusan megalapozott metafizikai távlatú gondolkodás főeszközének a pszichikai folyamatok intencionális természetének pontos, Arisztotelészre és a modern szaktudományokra is hagyatkozó leírását tekintette, amely alkalmas a világ általános törvényeinek és a metafizika végső elmeinek felismerésére, ebben a folyamatban pedig nagy szerepet szánt a pszichológiai szempontoknak. Ezzel az elgondolásával komoly hatást gyakorolt Alexios Mainang tárgyelméletének és Edmund Husserl fenomenológiájának kidolgozására, arisztoteliánus realizmusa viszont a kibontakozó neoskolasztikus mozgalom számára is szellemi kiinduló pontként szolgált. Hozzá némileg hasonló utat járt be Léon Olly Laprune, francia katolikus filozófus, laikus gondolkodó és publicista, az École Normale Supérieure professzora, a korszak őt klerikalizmussal vádoló francia kormányai ellenében a katolikus filozófia és kultúra elkötelezett szószólója. Olly Laprune 1839-ben született Párizsban. Ott is tanult bölcseletet, majd évtizedeken keresztül tanított is. A filozófiáról és vallásról vallott felfogására elsősorban Mind de Biran, Gratry és Ozanam nézetei hatottak, és ő is a korszak mérsékelt liberális gondolkodóinak úgynevezett aktív vallásosságot hirdető nézetei mellett állt ki. Pályája kezdetén nagyobb munkában elemezte Malebranche felfogását és Descartes racionalizmusát. Művei visszatérő témája volt az értelem valódi természetének, az újkori szekuláris racionalizmus véleményétől megkülönböztető elemzése. Ebben a törekvésében komolyan támaszkodott John Henry Newman gondolataira. Morálfilozófiai írásaiban Arisztotelész felfogását pártolta Kant ellenében, a kortárs filozófiákról értekezve pedig a természetes valláson alapuló keresztény gondolkodás létjogosultsága mellett érvelt a deizmus-pozitivizmus különféle formái ellenében. Publicisztikai szerepet vállalt a katolikus érdekek védelmében akkor, amikor 13. Leó pápa és a francia kormány között az 1890-es években politikai egyházpolitikai kenyértörésre került sor, utolsó éveinek a kereszténység életképességét alátámasztó írásai pedig már a keresztény gondolat és a modern életfilozófiák találkozása jegyében fogantak. Utolsó, már csak halála után kiadásra kerülő tanulmányai a harcos apologéta alkotásai, bölcseleti hagyatéka pedig tanítványa Maurice Blondel révén lelt folytatóra. Olly Laprune 1898-ban halt meg Párizsban. A korabeli szellemi élet egy gyökeresen más történeti vonulatához tartozott Franz Xaver von Funk, teológus, egyháztörténész. Funk 1840-ben Abstgmündben született. Tübingen egyetemén tanult, a 60-as évek derekán szentelték pappá, majd a tübingeni egyetemen az egyháztörténet, a patrológia, a keresztény régiségtan tanára, a tübingeni iskola történeti szemléletének egyik fő egyháztörténész képviselője volt. Eredetileg Hefele növendékének számított, de Tübingen és Párizs egyetemein teológiai, bölcseleti, egyháztörténeti stúdiumai mellett politikai és közgazdasági tanulmányokat is folytatott. Az ekkor már püspök Hefele meghívására teológiai szakértőként közreműködött az első vatikáni zsinat előkészítésében, 1870-ben pedig mestere megüresedett tübingeni tanszékére nyert kinevezést. Tanári működése kezdeti első szakaszában patrisztikus témákkal, az ókeresztény egyház történet kérdéseivel foglalkozott, de számos tanulmányban dolgozta fel a keresztény tanításnak a kamattal, az uzsorával, a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos véleményét, és értekezett például a rendőrség szerepéről is a modern államokban, társadalmakban. Dogmatörténeti zömében az apostoli atyák korát elemző írásai mellett foglalkozott a keresztény Európa kialakulásával, egyetemes egyháztörténeti kézikönyve pedig évtizedeken át szolgált katolikus egyetemek tankönyveként. Vezető munkatársa volt a kor számos fontos folyóiratának, a Herder's Kirchenlexikon egyház történeti és keresztény archeológiai címszavainak jelentős részét pedig ugyancsak ő gondozta. Szintén egyháztörténész volt Heinrich Seuszó de Niffle, dominikánus szerzetes teológia tanár, évtizedeken át a vatikáni levéltár munkatársa, egyháztörténész, teológia történész, a neoskolasztika filozófia történeti kutatásainak jelentős alakja. De Niffle Passauban született. Már dominikánus szerzetesként rendi főiskolákon és Tübingenben tanult. Az 1870-es években került Rómába, ahol komoly szerepet vállalt az európai könyvtárakban lappangó Tamás kéziratok és más skolasztikus művek felkutatásában és filológiai feldolgozásában. Ebben a tevékenységében munkatársa volt a jezsuita Franz Erre, a vatikáni könyvtár prefektusa, akivel közösen adta ki a korszak legfontosabb forrássorozatait. Egyik fő kutatási területe a 14. századi német misztika históriája volt. E témából forrásszövegeket, tanulmányokat közölt, végül pedig a Szellemi Élet című monográfiáját adta közre. Eszmetörténeti munkásságának legfontosabb részét a skolasztika története tárgyába vágó írásai, mindenekelőtt a 13. századi egyetem történetét feltáró munkái jelentik. Főleg a Párizsi Egyetem iratanyagának közzététele és egy középkori egyetemtörténet teszi személyét ismerté. A skolasztikus témák mellett de Niffle kora katolikus Luther kutatásának is meghatározó alakja volt. Több kötetes a vatikáni levéltárban általa feltárt dokumentumokat is felhasználó, a reformátorról és mozgalmáról erősen polemikus szellemben nyilatkozó monográfiája élénk viták forrásává lett. Ma már katolikus kutatók által is elvetett fő tézise az volt, hogy Luther mozgalma eredendően középkori, jórészt misztikus, aszketikus gyökerekből táplálkozott, megértésének kulcsa pedig Luthernek a személyiségjegyeiben és hiányos műveltségében, az ebből fakadó teológiai félreértésekben keresendő. Az ő munkájának volt társa és segítője Franz Erle, jezsuita filozófus és teológia történész, a római iskola képviselője, a neotomista történeti kutatások kiemelkedő alakja, hosszú évtizedeken át a Vatikáni könyvtár prefektusa, 1914-től bíboros. Erle 1845-ben Mainzban született, Rómában tanult, majd a Collegio Romano tanára lett, és forrássorozatok szerkesztőjeként is jelentőset alkotott. Forráskiadásai több középkori munka közreadásával, jelentős tudományszervező tevékenységgel jártak együtt. Kutatásaiban nem ragaszkodott a szigorú neotomizmushoz. Elsőként hívta fel a figyelmet a Szent Tamással kortárs augusztiniánus gondolkodókra, később pedig a késői skolasztika és a nominalizmus idejéből származó műveket is közreadott, illetve értelmezett. Szigorúan követte az Eterni Patris enciklika útmutatását, és azon a nézeten volt, hogy a skolasztikus gondolat a keresztény gondolkodás normatív, bár az ortodox neotomizmusra le nem szűkíthető formája. Erre igen magas korban, 1934-ben halt meg Rómában. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.